Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, ma este is Árvalógyi Béla a testvérünk szolgál közöttünk. Foglaljuk el helyünket, és kezdjük meg a Isten hozzak, és
a mai témánk, hogy az Úr Jézus örök királyunk legyen, azért jött el, úgyhogy egy nagyon kedves énekünket énekelhetjük, ami erről szól. 464. dicséretünknek mind a 6 versét énekeljük el. Jöjj királyom Jézusom, szívem íven gyengítom.
Thank you. Köszönjük szépen a szolgálatot. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézusunk, hálát adunk a fiatalok szolgálatáért neked is, hiszen ha te nem ismernéd őket, és ha ők nem ismernének téged, akkor igazán bárhol másutt lehetnének. Köszönjük, hogy itt vannak, hogy körülötted vannak. És hálát adunk azok, akik hasonlóképpen már fiatalkorunkban megismerhettünk téged. Hálát adunk azokért a gyülekezetekért, azokért a lelki vezetőkért, akikre felnézhettünk fiatalkorunkban, és elhihettük mindazt, amit rólad mondtak. Köszönjük, hogy te szóltál általuk. És hálát adunk, hogy a mi gyülekezetünk is egy olyan gyülekezet lehet, amelyben a fiataloknak is van hely. És köszönjük, hogy vannak, akik elfogadják a hívást. És hálát adunk akkor is, hogyha életünk egy bizonyos szakaszának a letelte után tudtunk csak te rád igen mondani. Végtelen hálás a szívünk azért, hogyha érleled ezt a szándékot azokban, akik még nem a tieid. Könyörögve kérünk, hogy használd fel az elmúlt 4 este után ezt a mai alkalmat is, hogy egyszerű emberi szavakon keresztül ne emberi ostobaságok, hanem a te örök igazságaid hadd hangozhassanak. Kérünk segíts, hogy tudjunk rád figyelni, hogy te veled legyen tele a mi minden gondolatunk és a mi szívünk. A lelkeddel legyél itt közöttünk és munkálkodj, cselekedd meg velünk ezt a csodát. Ámen. Az ige, ahogyan hirdettük, Lukács evangélium a 9. fejezetéből fog szólni, a 23. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. Lukács evangélium a 9. részének 23. és következő verseit olvasom. Azután így szólt, mármint az Úr Jézus mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Egy hitetlen angol gróf egyszer meglátogatta a dél-tengeri Fidzsi szigeteket. Itt ismerettséget kötött a helyi törzsfőnökkel, aki egy ideje már keresztjén hívőként élt. Milyen kár, hogy olyan buta volt, hogy hallgatott a misszionáriusokra, mondta a gróf a benszülöttnek. Napjainkban már egyetlen ember sem hisz abban, amit a Biblia állít. Az a könyv már régen elvesztette a hitelét és aktualitását. Ezeket a szavakat hallva az idős törzsfőnök igencsak elkomolyodott. Gróf úr, mondta szigorúan, adjon hálát az evangéliumért. Látja itt ezt a nagy követ? Nos, régebben az volt a szokásunk, hogy a foglyainkat itt ezen a kövön öltük meg. És látja ott azt a nagy tűzhelyet? Mikor az isteneink tiszteletére áldozati ünnepet ültünk, akkor azon sütöttük meg az ember áldozatokat. Ha nem jöttek volna el hozzánk a misszionáriusok, és nem tanítottak volna meg minket arra, hogy ezekből a gonosz, istentelen dolgokból meg kell térnünk. Ha nem hozták volna el nekünk az öreg könyvet, ha nem hívtak volna bennünket a Krisztus királyságába, akkor mi már önt is megsütöttük volna ezen a tűzhelyen. Hát ezért mondom én önnek, ahelyett, hogy megvetően beszél a Bibliáról, adjon inkább Istennek hálát az evangéliumért, mert ez mentette meg az életét. A mai igére megint csak 3 pontban szeretnénk figyelni, és így szeretnénk kulminálni, összpontosítani a gondolatainkat. Az első pontnak a címe az, hogy az Úr Jézus a jó király. A másodiknak a címe, hogy Krisztus engedelmes polgárokat gyűjt maga köré. A harmadiknak pedig Krisztus király is keresztet hordozott. Szóval az Úr Jézus a jó király. A mai záró esténynek a témája, az éneket követve, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy örök királyom legyen. Mindabból, amiket az elmúlt estéken elénk hozott az ige, következik ez is. Akkor vagyok biztonságban, akkor lehetek boldog, ha Isten a királyom. Hiszen ő eljött értem, nagy utat tett meg. Hatalmas dolgokat vállalt el értem, és csodákon keresztül készítette el a boldogság útját, amit én nélküle soha meg sem találhatnék, meg sem kaphatnék. Mivel az Úr Jézus eljött, hogy megkeressen, hogy a kárhozattól megmentsen, megragadott áldott kezével, szívemet békességével tölti be, jobb királyt ő nála nem is lehetne elképzelni magamnak. Aki kipróbálja az Isten jóságát, az így fogja érezni. Aki kéri, és odafigyelve ő rá el is fogadja az Isten szeretetét, annak jó ura lesz. Végre valaki, aki az, akinek mondja magát. Nincs hazugság, nincs apró betűs rész. Az Úr Jézus uralkodása valóban a legjobb, ami az ő híveivel megtörténhet. Krisztus elfogadása nyilván az ő uralkodásának az elfogadását is jelenti. Nálunk is éppen úgy, mint ezeknél a megidézett benszülötteknél. Mit is jelent az, ha királya van valakinek? Azt, hogy valaki vezeti, hogy valakinek engedelmeskednie kell, de cserébe is kap valamit. Biztonságot, békességet, igazságot. Persze a földi királyok ezt nem, vagy nem mindig tudták nyújtani, hát ezért nem ilyen nagyon jellemző ma már a királyság, mint államforma. Krisztus királyságára azonban mindez még most is igaz. És nála királyság van abban az értelemben, hogy ő valóban vezet bennünket, mert ő valóban előkelőbb nálunk, mert valóban alkalmasabb a vezetése bárki másnál, mert valóban hatalmasabb bárki másnál. És ezért nem kell 4 évente választást tartani, hogy találunk-e magunknak alkalmasabb vezetőt az aktuálisnál. Az Úr Jézus örök király, mindenben különb nálunk embereknél, és elkötelezett abban, hogy bennünket a boldogságba vezessen. Úgyhogy az, ha valakinek ő a királya, azt jelenti, hogy az illető elfogadja Krisztus béke és boldogság ajánlatát, és igyekszik engedelmeskedni a királyának, mert érti, mert érzi, hogy ez az egyetlen jó döntés. Krisztus felismerése királyként Isten ajándéka. Ezt kínálja az ige hallgatói számára. De nagyon fontos, hogy el is fogadjuk. Hiszen Isten valóságos ajándékaival sokféleképpen lehet bánni. Vajon te hogyan bánsz vele, testvérem? Le lehet sajnálni az Isten igazságait és ajándékait, mint ahogyan ez az angol gróf tette, és milyen sokan teszik ezt mind a mai napig. Sokszor a magukat nagyon műveltnek tartó emberek. Vagy éppen megbecsülhetjük Isten ajándékait, mint a benszülött törzsfőnök. Királyunká lehet az Úr Jézus, és mi vele együtt győzhetünk minden rossz felett, mindvégig a győztes oldalon állhatunk. Vagy ellenlábasaiként ellenállunk neki, szídjuk, és rosszakat mondunk róla. Ezt el kell dönteni, mert csak ez a 2 lehetőség van. De Krisztus jó király, ő a jó király. Szóval jó döntés csak egy van még, ha döntés létezik többféle is. Ebből következik a 2. pontunk is, hogy Krisztus engedelmes polgárokat gyűjt maga köré. Szándékosan nem alattvalókat írtam, bár az is igaz lenne, de még szebb az, hogy ugye mi mennyei polgárjogot kapunk, így hát ő engedelmes polgárokként tekint ránk. Isten egyik ajándéka tehát a Krisztus királyi vezetését elfogadó emberek számára az, hogy értelmes, céltudatos életet élhetnek. Hiszen a földi királyok is úgy vezetnek, hogy utasításokat adnak, és elérendő célokat jelölnek meg. Krisztus is így tesz. A cél az örök boldogság, ennek útja pedig a vele való folyamatos és békés szeretet közösség. A felolvasott ige szerint lehetséges az Isten fiával együtt menni az élet útján. Az Úr Jézus ezt eredetileg a körülötte élőknek mondta, és ugye arra értette, hogy amikor Palesztina útjain teljesíti az ő messiási küldetését, akkor őt ott lehet szó szerint a legegyszerűbb módon követni. Ahová megy az Úr Jézus, én is oda megyek. Nem maradok le, hanem hallgatom a tanítást. Figyelem még a járását is az Úr Jézusnak. Csodálom a gyógyításokat, és örömmel megteszem mindazt, amit kér. Voltak néhányan, akik ezt az életformát választották. Gondoljuk végig, ez egyáltalán nem volt kis áldozat a részükről. Mi a mai kultúránkban a szokásaink között talán meg sem értjük ezt. Péter például családot hagyott ott az Úr Jézus követése miatt. És nem egy-két órára, hanem hosszú időre. Mai ember erre talán azt mondaná, megőrült. Hát feladata van a családjában. Mit foglalkozik ezzel a Jézussal? Miért lesz vándor koldus a kedvéért? Mégis voltak néhányan, akik mentek, és örömmel vállalták ezt a sorsot. Jézus úgy akart szolgálni a világban élő emberek felé, hogy közben akik akarják, akik szeretik őt, azok ott lehessenek vele. Volt, akinek megmondta, hogy az ő követése helyett inkább menjen vissza a családjába. Ott mutassa meg a csodás gyógyulást. De általában úgy olvassuk, ha valaki követni akarta őt, annak megengedte. Sőt, a tanítványokat ő maga hívta el a követésre. Péter tehát végeredményben engedelmességből követte az Úr Jézust. Mert Jézus ezt kérte tőle. Ahhoz, hogy valaki képes legyen engedelmeskedni Jézusnak, úgy hallottuk, hogy meg kell tagadnia önmagát. Mert amíg nem az Úr Jézus a királyom, addig is szolgálok valakit. Csak az a valaki nem a javamat akarja. Jobb esetben az ember úgy érzi, hogy a saját maga ura vagyok. Rosszabb esetben, és itt hadd szólaljon meg most a teológus belőlem, azt kell belátnunk, hogy végeredményben sosem vagyunk a magunk urai. Luther Márton így fogalmazza ezt. Az emberi lélek olyan, mint egy szilaj ló, amelyiken mindig ül egy lovas. Vagy a sátán, aki a vesztébe hajszolja, vagy Krisztus, aki nagy szeretettel és odafigyeléssel elvezeti az örökké valóságba. Nem tud a mi lelkünk, a mi életünk e szerint, a gondolat szerint, csak úgy magában vágtatni jobbra és balra, mindenképpen vezet valaki bennünket. Szóval, aki elfogadja a Krisztus királyát, Krisztus királyságát, az ebből a szempontból nézve nem a szabadságát áldozza fel ezzel a döntésével. Ha királyságról van szó, ezt a szabadság témát feltétlenül muszáj tisztáznunk, annál is inkább, mert talán nekünk, mondjam úgy idősebbeknek, olyan nagyon már ez nem téma, hiszen az ember éli a maga életét és látja, hogy minek mi az értéke, viszont a felnövekvő nemzedékek számára egészen úgy tűnik, hogy ez a szabadság, ez valami kitörölhetetlen jelszó, sok-sok ideje, és hát általában nem ugyanazt értjük rajta. Na, ezért kérdés az is, hogy ha én elfogadom a Krisztus királyságát, akkor fel kell adni a szabadságomat. Hát Luther gondolatát végig gondolva, erről egyáltalán nincsen szó. És Luther azt mondja, amit a Biblia mond, tehát ezt most itt vehetjük egészen komolyan, hogy nincs szabadság, amit én feláldoznék. A mai világnak a szabadság olyan, mint Izraelnek a pusztai vándorlás során az aranyborjú. Azt hiszik, hogy a szabadság az Isten. A legfontosabb az életben. Eközben sajnos nem veszik észre, hogy az ember csak akkor lehet szabad. És csak akkor élhet jól a szabadságával, ha az Krisztussal éli meg. Gondoljunk csak bele, akár a saját életünkbe is. Mondjuk egy kamasznak, egy fiatalnak mi a szabadság? Az, amikor a szülei elmennek otthonról, és ő bármit megtehet. Nyilván bármi rosszat. Mert hát arra ritkán mennek haza szegény szülők, hogy a gyerek a szabadságát kihasználva kitakarított, vagy két hétre előre minden feladatot elvégzett, megtanult. Na de hát mi felnőttek is pontosan ugyanilyenek vagyunk. A szabadság Krisztus nélkül mindig féktelenséget jelent a rosszra. Na hát ez az a szabadság, ennek bukás a következménye, szóval ezt igazán kár félteni az Úr Jézustól. Hiszen ez nem szabadság, ez szabadság a rosszra, aminek aztán a következményei is nyilván csak rosszak lehetnek, amelyek agyon nyomnak bennünket, és látjuk is a világot. Megvan a szabadság, bárki bármit megtehet, mi lesz belőle? Hát jó, nem nagyon, hanem inkább tragédiák. Egyszerre csak egy királyom lehet. Vagy a sátán vezet a saját önzésemen, a rosszra való vágyaimon keresztül, vagy pedig Krisztus. Nem lehetek többé az az ember, aki a Jézussal való találkozás előtt volt. Hát erre vonatkozik az, hogy meg kell magamat tagadni. Na hát ez azért eddig remélhetőleg nem új, hiszen ezt olyan sokszor elmondtuk már. De kérdés, hogy hogyan kell másnak lennem? Hogy hogyan kell megtagadni magamat? Calvin azt mondja, hogy addig, amíg össze nem törik az embernek az önző énje, a magabiztossága, addig nem lehet Jézus igazi követője. Szóval, amíg magadat nem látod egészen tisztán, olyannak, amilyen vagy, reménytelennek és elveszettnek, addig részrehajló vagy. Addig, ha az Úr Jézus őszinteségre kér, még ha igyekszel is, nem leszel vele őszinte, mert nem látod tisztán magadat. Az ember nem szívesen fogadja el, hogy nem csak másoknak, de neki is vannak kárhozatot érdemlő bűnei. Megtagadni magamat azt jelenti, hogy többé nem lehetek a magam számára én az első. Voltak saját céljaim, de ha Jézust akarom követni, és ő más mond, akkor a saját céljaimat félre kell tenni. És az, hogy megtagadni, még nem is csak ennyit jelent, hogy tegyem félre, hanem ennél is többet. Hiszen amit csak elhalasztok, félreteszek, az később majd előveszem. Fiatal korban megtért hívő embereknél gyakran meg lehet ezt figyelni, hogy amikor egy bizonyos életszakasznak a vége felé közelednek, akkor végig gondolják, hogy hát aztán jól döntöttem-e én, amikor szót fogadtam az Úr Jézusnak. Nekem is volt egy ilyen korszakom, én Istennek hála, de itt majd fogom is mondani később, hogy középiskolás koromban térhettem meg. És hát az, hogy én mit tanulok, ki lesz a párom, hát ahogyan erről meg volt is már szó, ezt én mindent Istentől kértem és kaptam. És hát bizony ezt a dolgot át kellett újra gondolni akkor, amikor a lelkészi szolgálatom során azt éltem meg, hogy hát azért ebben a szolgálatban sem az nagyjából semmi, mint aminek kinéz meg, aminek az ember gondolná. Szóval ez egy nagy harc az olyan fajta embernek, amilyen én is vagyok, és ezt újra át kellett gondolni, hogy vajon nem lehet, hogy mégiscsak jobbak lettek volna azok az életcélok, amelyek még Krisztus és a lelkészi hivatás előtt voltak az én szívemben. És ki kellett mondani rájuk, hogy nem. Mert az embernek nagy kísértés lehet időről időre, hogy visszatérjen a saját céljaihoz. De megtagadni magamat azt jelenti, hogy ezeket a célokat letesszük, elhagyjuk. Nem foglalkozunk velük soha többet. Nagyon könnyen meg lehet, hogy ezek jó célok voltak. Én sem benzinkút rabló akartam lenni, hanem mondjuk orvos. Jó célok voltak ezek. De rossz alapon álltak, mert az én esetemben legalábbis Isten nélküli gondolkodás szülte, hát így nyilván a végeredmény sem lehet jó. Mert akinek Krisztus a királya, az neki engedelmeskedik, az ráfigyel és hozzáragaszkodik. Milyen döbbenetes éppen Péter apostolnak az életén keresztül végig gondolni ezt. Ő az, aki Krisztus halála után a teljes reménytelenségben visszamegy halászni. János 21.1.14. Rendkívül különleges történet ez. Halászember volt mindig. Jézus ebből az életből hívta el. Na de hát Jézus meghalt, oda az egészen, mit lehetne csinálni, irány a tenger. Péter ekkor még mindig nem értette, hogy mit jelent megtagadni önmagát, és felvenni a keresztjét. Azt gondolta, hogy az ő tanítványi megbízatása a követésre csak Jézus életére szólt, már a földi életére. Amíg Jézus mellett küzdhetett, amíg követhette őt fizikailag az úton, amíg a lába nyomába léphetett, addig minden rendben volt. De most, hogy Jézus már nincs, nem akart megmaradni ennél a célnál, amit Jézustól kapott, hanem elővette a régit, a jól beváltat. Jézus azonban utána ment, és összeszedte őt is, meg a vele halászó többieket is. Csodát tett velük, és ezzel figyelmeztette őket, hogy az üres sír, amit láttak, nem véletlenül volt üres. És Jézus távolról sem olyan, mint az összes többi elhunyt, akikkel eddig Péteréknek dolga volt. Jézus ugyanis nem halott többé. Ereje még hatalmasabb, mint földi életében volt. Ha valamikor, akkor most érdemes kitartani mellette. Most érdemes őt követni. Most érdemes megtagadni magunkat. Mert most már, a feltámadás után, a kezdeteknél is egyértelmű, hogy az Úr Jézus az Isten egyetlen fia, a legfőbb jó akarója minden embernek. Engedelmes polgárokat gyűjt maga köré az Úr Jézus, mint király. És az engedelmesség nem csak azért fontos, hogy neki engedelmeskedjünk, hanem hogy a mi életünk is el tudja nyerni a saját helyét, meg tudjuk találni a saját küldetésünket vele. És a harmadik pontunk, Krisztus király is keresztet hordozott. Talán nehezen érthető az a mondat is, hogy aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem már, mint az Úr Jézusért, az megnyeri azt. A legtöbb ember a nehéz, kényelmetlen dolgoktól minden áron menekülni akar. Ez a cél. Lehetőleg a végtelenségig nyújtani a földi életet, annak minden örömével. Persze nem arra buzdít itt az Úr Jézus bennünket, hogy keressük a halált. Szó sincs róla. Arra azonban buzdít, hogy az egész földi életünket feladatként lássuk. Csak nála van jó helyen, csak ő tudja megmenteni. Aki tehát azt akarja kiokoskodni, hogy hogyan mentheti meg magát nehézségektől, próbáktól, az ezeknek az elutasításával végeredményben elveszti a jót is. Nem a földi jót, a földi élvezetet, hiszen az ki tudja magának harcolni az ember, az többé-kevésbé szokott sikerülni. Na de a haláltól való megmenekülést, az örök boldogságot egész biztos, hogy ezen az úton nem tudjuk elérni. Jézus követése az egyetlen értelmes életcél. Az ő útja pedig a kereszten keresztül vezetett. Az apostolok fizikailag követhették őt, mi pedig a nekünk adott tanítás a kijelentés alapján tehetjük ezt lelkileg, a viselkedésünkkel. Tehát az apostolok sem követhették egész életükben fizikailag az Úr Jézust, hiszen ő hamar eltávozott közülük, csak 3 évig mehettek a nyomában testileg nézve az apostolok is. Az életük többi ideje éppen ugyanolyan követés volt, mint amire minket is hív az Úr. Jézus tanítását, a Jézus által megmutatott gondolatokat, viselkedés formákat követték. Azaz a láthatatlan mennybe ment Jézus lett a királyuk, az életük ura. Mert megtagadták magukat, és odaadták az életüket Jézus kezébe. A mi számunkra is elengedhetetlenül fontos ez az önmegtagadás. Mert mondjuk vannak dolgok, amelyekkel szemben engedékenyebb az Úr. Abban például teljesen szabadok vagyunk, hogy családosan vagy éppen egyedül kövessük őt. De az élet céljainkra, a gondolkodásmódunkra, az eszköztárunkra nézve nem lehet önmagunk megtagadását megspórolni. Péternek sem ment egyből. Pedig ő az Úr Jézus körül volt. De aztán az Úr megértette vele, hogy mit jelent önmagát megtagadni, ő pedig engedelmeskedett. Nekünk sincs más utunk. Ha meg akarjuk tartani az életünket, ha Jézus követői közé akarunk tartozni, akkor engednünk kell és akarnunk kell olyannak lenni, amilyenné Jézus akar formálni. Mert nem lehetünk olyanok továbbra is, mint amilyenek nélküle voltunk. Az sem lehet olyan, aki gyermekként ért meg. Mondjuk én sem emlékszem arra, hogy valaha kételkedtem volna abban, hogy Isten létezik. Még sem voltam mindig hívő. Nem voltam megtért keresztjén. Folyamatosan figyelnem kell most is magam, igyekeznem kell változtatni az ige szerint a rossz szokásaimon, a rossz dolgaimon. Az Úr Jézus íme hallottuk úgy mondta, hogy naponként kell magunkra venni a keresztet. Én úgy gondolom, hogy megtérni a szó eredeti értelmében nem kell és nem is lehet naponta. Megtérni csak egyszer lehet, mert a megtérés azt jelenti, hogy az ember elfogadja és belátja, hogy önmagában bűnös, de az Úr Jézus meghalt érte, és megváltotta a bűneiből. Viszont ennek az eseménynek, ennek a belátásnak az egész további életünkre nézve hatása van. Megtérni nem lehet minden nap. Viszont az első megtéréshez, mint egyetlenhez, hűségesnek kell maradnom életem minden napján. Ennek az egyszeri mindent eldöntő lépésnek a naponkénti megtartása továbbvitele. Ezt jelenti a kereszt magunkra vétele. Persze ezt a keresztet sokféleképpen szokták értelmezni, hadd térjek ki még erre. Ebből a szakaszból világosan kiderül, hogy miről beszélt az Úr Jézus. Nem általánosságban az életünk nehézségeiről. Érdemes erre a szóhasználatunkban is odafigyelni. Az ige szerint csak azt lehet igazából keresztnek nevezni, ami az Úr Jézus követése közben a hívő ember életében felmerülő nehézség. Mondjuk egy hitetlen embernek a betegsége, az nem kereszt. Az a kereszt, ha egy hívőnek el kell fogadnia, hogy az ő betegségére nincs gyógymód, és most már innentől ő azt élete végéig hordozza. De ennek ellenére is megmarad Isten szerető, hozzákészülő, hálás szívű embernek. És ez a kereszt felvétele, nem a betegség. Vagy amikor lenéznek azért, mert te reménykedsz Istenben, miközben nincs semmi emberi jó kilátás. A kereszt felvétele az, mikor az engedelmességed, az alázatosságod ellenére rosszat kapsz, mégis el tudod fogadni azt is Isten kezéből, az ő jóságát hirdetve. És aztán az utolsó mondathoz még pár szót, ahol ugye arról volt szó, hogy némelyek az itt állók közül nem látják meg a halált, míg mindez meg nem történik. Nos, azok közül, akik az Úr Jézust hallgatták földi élete során, természetesen senki sincs már életben. Jézus nem azt akarta mondani, hogy a hallgatói közül egyesek évezredekig fognak élni, hanem azt akarta kifejezni, hogy úgy kell komolyan vennünk az ő szavait mindig, úgy kell kitartanunk ebben a kereszthordozásban élethosszig, hogy ő bármikor, akár a hallgatók életében, vagy akár a beszéd ideje alatt is visszajöhet. Tehát testvérem, figyeld meg jól magadat. Isten ajándéka az értelmes élet. A Krisztus királyságában való élet. Ez már most lehetséges a hívők életére nézve, amelyet az örök boldogsággal fog a mi Urunk megkoronázni. Azért jött Jézus, hogy ezt a sok jót veled is megtegye, hogy a halálba reménytelenségbe tartó utadról az örök boldogság fényessége felé indítson és vezessen. Királyként vezet a boldogságba. Fogadd el hát a szeretetét. Élj mindenkor vele. Ámen. Úr Jézus, örökké való királyunk, hálásan köszönjük azt a szelíd, jóságos, mégis mindig egyértelmű hangot, amellyel az életünket vezeted. Hálásan köszönjük, hogy nem csak mint pásztorunk mutatkozol be, hanem úgy is, mint aki az életünk királya. Hiszen te vagy az, akinek átadatott minden hatalom menjen és földön. Hiszen te vagy az, akinek a dicsőségére minden térd meghajlik, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Hiszen te vagy az, akinek a szavára angyal légiók indulnak, vagy éppen maradnak tétlenek. Hiszen te vagy az, aki bennünket is megtaláltál, aki megszólítottál, aki erősen tartasz. Milyen jó tudni erről. Milyen jó, hogy nem csak valami felemás érzelmeink vagy érzéseink lehetnek téged illetően, hanem világosan tudhatjuk, hogy mi a te szándékod velünk. Szeretnél a királyunk lenni, és engedelmes polgárokat keresel. Hiszen ez az élet a mennyeinek az előszobája. Hiszen ott te leszel minden mindenekben. Hiszen csak olyanoknak van ott hely, akik téged teljes szívükkel elfogadnak és viszont szeretnek. Ugyan mi értelme lenne a mennyországnak, ha ott ugyanaz az ellenkezés folytatódna, mint ami ebben a világban divat? Köszönjük, ha megtanítasz, hogy a te szeretetedre szeretettel és bizalommal tudjunk válaszolni. Hogy mégse úgy tekintsünk rád, mint egy távoli királyra, aki elveszi az aranyunkat, és mindenféle fájdalmas dolgokat követel tőlünk. Hanem úgy tekintsünk rád, mint a mi győztes hadvezér királyunkra, akinek köszönhetjük, hogy még élünk, akinek köszönhetjük a napi betevőt, az életünket, a szeretteinket, akinek köszönhetjük, hogy nem hiába harcolunk, és nem hiába forgunk veszedelemben, mert te győztes király vagy, mert a tiéd és a tieidé a győzelem. Kérünk, segíts meg azokat, akik a hitükben valami nehéz időszakot élnek most meg. Akár azért, mert nem tudták még rászánni magukat, hogy veled teljes közösségre lépjenek. Akár azért, mert megtértek már hozzád, de valami külső körülmény, vagy valami belső fájdalom, vagy éppen túlcsorduló öröm elvonta őket tőled. Urunk, tudjuk, hogy te nem hagyod a tieidet. Tudjuk, hogy olyan király vagy, aki számon tartod a polgáraidat. Olyan pásztor vagy, aki az egyért is elmégy. Kérünk, tedd ezt meg most is, karold fel azokat, akik a hitnek határán imbolyognak. Karold fel a csalódottakat, a fájó szívűeket. És kérünk bennünket is, újra és újra erősíts és vigasztalj, hiszen olyan sokszor kell csalódnunk még sok évi hitben járás után is, amikor magunkban kezdünk el reménykedni. De köszönjük, hogy a tőled való szomorúság megtérésre vezet. Köszönjük, hogy így gondoskodsz rólunk, hogyha meg is szomorodunk, rád felnézve, mégiscsak eltűnhetnek a könnyeink. Kérünk, áldj meg mindannyiunkat azokban a feladatokban, helyzetekben, amelyek most aktuálisan jelen vannak az életünkben. Tőled kérünk erőt a kitartásra, arra, hogy keresztjén módon tudjunk viselkedni, és ne úgy, ahogyan te nélküled viselkednénk. Legyél a mi királyunk, segíts, hogy jó alattvalóid, még inkább a menny jó polgárai hadd lehessünk. Lelkeddel vezessünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Nagyon köszönöm a testvéreknek, hogy hűséggel kitartottak, remélem, hogy a jó atya áldása volt mindazon, amit hiszem, hogy rajtam keresztül elhozott most ide. Nekem ez egy óriási élmény volt, én ezt őszintén elmondom, hogy akkor teológus voltam, akkor ugye időnként hallottunk ilyeneket, hogy némelyeket el szoktak hívni, hogy egész héten át valahol máshogy szolgáljanak, és hát én most nagyon őszinte leszek, valahol az én hasznos lelkipásztori működésemet azon mérem le, hogy időnként ilyen szolgálatokra megkérnek, úgyhogy nekem ez egy végtelen nagy élmény és megtapasztalás volt, hogy jöhettem, hogy volt üzenet, hogy voltak olyan testvérek, akik eljöttek estéről estére ebben a nem is túl szép időben, és figyelő, ragyogó tekinteteket láthattam vissza, mert ez is nagyon fontos, úgyhogy hálás vagyok a jó atyának mindazért, amit remélem, hogy rajtam keresztül is
el szeretett volna végezni, és elvégzett itt közöttetek. Az biztos, hogy aki másokat felüdít, maga is felüdül. Én ezt egészen átélhettem, és köszönöm szépen. Záró énekként, a hét összefoglalásaként mi sem lehet jobb lehetőség, mint még egyszer elénekelni Ecsedésmeres úr énekét, azért jött Jézus, hogy megkeressen, azután pedig fennállva kérjük a mi Urunk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Ámen.
Hát tisztelt Úr, mi is szeretnénk megköszönni egy igével a szolgálatodat. Zsoltárok könyvéből. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ki tudná elmondani, hogy milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el dicső tetteit? Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak. Gyülekezetünk közössége nevében köszönjük, hogy hallottuk estéről estére Isten igéjét, a Jézusról való bizonságtételt. Köszönjük azokat a nagyon-nagyon pontos, nagyon precíz, nagyon megdolgozott mondatokat, amelyeket hallottunk, nem könnyű mondatokat, mindegyik mondatért sokat küzdöttél és imádkoztál, és köszönjük, hogy ezeket a mi szívünkre is helyezted. Isten áldjon meg a szolgálatodban, gyermeked és feleséged körében sok örömet és boldogságot adjon, ezt kívánjuk a Csobánkai gyülekezetben.
Köszönjük szépen.
Testvérek, gyülekezetünk közösségének hirdetem, hogy vasárnap Urunk asztalát itt Csobánkán is 9 órakor megterítjük. Pomázon 10:30-kor vár bennünket a terített asztal közössége. És hirdetem még gyülekezetünk közösségének, hogy Dr. Pézes Pálné testvérünk, Klárinéi testvérünknek temetése jövő héten pénteken lesz, 11 órakor Szegeden a családi sírboltba helyezik el. Hamvai Klár Irényi elment közülünk. Azt mondták a gyermekei, hogy az utolsó pillanatban is mosolygott a szeme, ahogyan hazatért az ő urához, megváltójához. Sokat tanultunk az ő csendes, visszafogott, talán azt hiszem jól mondom a költő szavával, hogy azokért a mondataiért, amelyben soha nem volt sallang, hanem csak mindig gyökeres, rövid szó volt ez a költő mondata. Az Úr hazahívta, ő pedig az ő bizonságából épülhetünk. Testvérek, legkésőbb vasárnap találkozunk. Áldás békességet! Köszönöm szépen!